Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és kezdjük is kulturális témákkal, hiszen béremeléssel indult az idei év a kulturális ágazatban. Január 1-től 15%-os az illetményekbe beépülő béremelést kaptak a kulturális szektorban dolgozók. Meg is valósult ez minden területen, könyvtáraktól, közművelődési intézményektől, színházakig, mindenütt?
Nagyjából 41 ezer kultúrában dolgozót érint, legyen állami gazdasági társaság, önkormányzati, egyházi fenntartású kulturális intézmény, legyen az előadó művészet, könyvtár, levéltár, szóval ez egy teljes területet érint. A 41 ezer munkatársunk esetében ez nagyjából 43 milliárd forintnyi béremelést jelent éves szinten. Van, akik már most február legelején megkapták, van, akik pedig hóközi utalással kapják ezt meg. Ugye ez pont arra vezethető vissza, hogy ahány fenntartó, ahány fenntartási forma, először a forrásnak a fenntartóhoz kellett eljutni, és utána kapják meg a kultúrában dolgozók.
Igen, mert ezzel gondolkoztam, hogy a képlet hogy is néz ki, mert sok kulturális intézmény működik ugye önkormányzati fenntartásban.
Ennek megfelelően mi az önkormányzatoknak a forrást biztosítottuk, és akkor innentől második lépésben pedig az önkormányzatok adják oda ezt az ott dolgozóknak. Ugye ez 2022 után most egy újabb béremelés, 22-ben egy 20%-os béremelés volt, és akkor most ez a 15%-os béremelés. De hát mindezek mellett, a béremelés mellett azért tudtunk jelentősen előrelépni például a közös működtetési színházakban, a klasszikus zenei területen is. Ott is az előző évekhez képest jobb pozícióban van a kultúra. Mert hogy mi a kultúráról úgy összességében az európai átlag kétszeresét fordítjuk. Ledd légyen szó működtetésről, ledd légyen szó akár fejlesztésről, béremelésről. Talán azt tudom mondani, és ez egy szemléletes példa arra, hogy mondjuk, ha megnézzük a színházlátogatókat, 7 millióan vannak, akik színházlátogatók Magyarországon évente. Az elmúlt évben is ez így volt, amúgy ebből bronzérmesek vagyunk lakosság arányosan Európában, hogy mondjuk egy színházi jegyhez 15 ezer forint az a támogatás, amit az állam hozzátesz.
Ugye az érdekes, hogy ez csak a 15%-nál maradva, hogy ez mindenképpen szép számnak tűnik, de egyébként az érdekképviseletek azért felhívják a figyelmet arra, hogy az ágazatban legutóbb, ön is említette, 2022-ben volt bérintézkedés, és hát a KSH adatai szerint, hogyha mondjuk a kumulált inflációt nézzük, akkor hát azért az jóval magasabb, és hát azért a számok azt mutatják, hogy egy komoly szakmai életúttal, akár még tudományos fokozattal is rendelkező, mondjuk muzeológus, vagy közművelődési dolgozó nettó havi bére 300 ezer forint körüli volt 2025-ben, legalábbis a szakszervezetek adatai szerint. Hát ha erre jön most ez a 15%, még az sem tűnik nagyon erősnek a megélhetés szempontjából, bár egy tisztes, szép szám a 15%.
Igen, ha megnézzük a 22-es béremelést és az idei béremelést,
az
akkor nagyjából hozzuk azt az inflációs nagyságrendet, ami ebben az időszakban kumulatívan volt. És hát a béreknél azért ott tartunk, hogy ezzel egy olyan bruttó 700 ezer forintos átlagbér irányába tudtunk lépni. Ami azt
tehát
jelenti,
itt mondjuk
hogy
a közművelődési területen, könyvtárakban dolgozóknál is?
A könyvtárakban dolgozók esetében ugye mondjuk az előadó művészethez képest, az előadó művészek esetében magasabb a bérszint jellemzően, a könyvtárak esetében ehhez képest kicsit le van maradva a bérszint, de mindezek mellett ugye azt is látni, hogy rengeteg olyan programot indítottunk el, amely program szintén forráshoz juttatja az intézményeket, amelyeknek egy jelentős része meg tudja jelenni további megbízásokban, bér elemekben és juttatásokban. Elég, ha csak arról beszélek például, hogy a Petőfi kulturális programon keresztül, vagy akár a Dériné programon keresztül, vagy akár az előadó művészeti támogatáson keresztül, vagy akár mondhatnám tovább az összes több olyan programot, amelyeket célzottan bizonyos szempontból viszünk. Ezek szintén az intézményeknél jelennek meg, aminek egy része értelemszerűen forrásbiztosítás is lesz a dolgozók tekintetében.
Voltak egyébként tervek, ha jól emlékszem, egy ilyen muzeológusi vagy közgyűjteményi életpálya modell kidolgozására is, és ez nyilván nem pusztán a nagyobb bérekről vagy a jobb fizetésekről szólna, hanem egy pályaútról, egy szakmai karrierút lehetőségéről. Korábban erről egyébként Demeter Szilárd beszélt, sőt a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjeként ezt ki is dolgozta, ezt a muzeológusi életpályamodellt. Nem tudom, hogy ez napirenden lehet-e még egyáltalán.
Abban a rövid középtávú stratégiában, amiben a közgyűjteményekről beszéltünk, és ezt a stratégiát éppen Demeter Szilárd tette le, abban ez az életpályamodell is szerepel, de nem csak a közgyűjtemények vonatkozásában, hanem szerepel az előadó művészet vonatkozásában. Hogy most éppen az előadó művészetről beszéljek, nem életpálya modellként, csak pusztán, hogy ott is milyen mennyi dologra kell figyelnünk. Éppen a Magyar Teátrumi Társaság, a Magyar Színházi Társaság együttműködésében indítottunk
el. Az ritka dolog pedig.
Ezért mondom. Igen. A Magyar Teátrumi Társaság és a Színházi Társaság együttműködésében, ahol a minisztérium mediálta a folyamatot, ott az idős színészeknek a mindennapi támogatandó egy alapítványt, közös alapítványt hoztak létre, amiben a tavalyi évben is, és az idei évben is 75-75 millió forintot a minisztérium előadó művészeti támogatásokból allokált, hogy ezzel is mondjuk az idős színészek mellett ott tudjunk lenni. De hát, ha megnézzük, az életpálya modell mellett az elmúlt időszakban azért óriási kulturális fejlesztések valósultak meg. Ha most itt behunjuk a szemünket, ha a rádióhallgatók most kicsit behunják a szemüket, és mondjuk maguk elé képzelik a Szép Művészeti Múzeumot, mondjuk a Román Csarnokot, vagy a Magyar Zeneházát maguk elé képzelik, vagy éppen a Néprajzi Múzeumot, vagy megnézik a galériát, vagy ellátogatnak éppen Debrecenbe.
A Debreceni Színház, a Kaposvári Színházba.
Vagy éppen ránézünk az Operaházra, vagy éppen a Zeneakadémia épületére, akkor is ez mindezeket, vagy tovább megyünk és Kárpát-medencére tekintünk, akkor azért 650 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az elmúlt évek során, és ezek olyan kiváló kulturális fejlesztések, amelyek a magyar nemzeti identitásunkat és a kulturális örökségünket erősítik, de hogyha most csak éppen az elmúlt időszakban átadott kulturális fejlesztésekre nézek, január 22-én a Magyar Kultúra Napján Szatmár Cseke. A Szatmár Csekei fejlesztés is ott a református temető vonatkozásában, ami ugye meghatározó költségi szempontjából is előrelépés. De itt van előttünk a Csóri Emlékház. Sándor nap február 18-án lesz a Csóri Emlékháznak az átadása. De még ha az elmúlt egy évvel ezelőtti időszakra tekintünk, akkor a Gobbi Hilda villa kapcsán is volt egy olyan fejlesztés, amit orvosolni kellett, az átadása annak március végén valósul meg, és hát azért olyan kiállítások váltak a magyar lettek elérhetők az elmúlt időszakban a magyar kultúrában. Ha megnézzük a Szép Művészeti Múzeumunkat, ne felejtsük, a 86. helyen van a világranglistán, a legjobb számban, 100-ban van, vagy éppen a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás, ami megint csak...
Éppen a Magyar Kultúra napján
volt az Attila. Nem véletlenül éppen a Magyar Kultúra napján, azt az 1600 évet öleli át, igen, ami Bendegúznak vérétől Attilán át Csaba királyfig azt a csillagöstvét adja nekünk, amely mindannyiunk számára iránytű.
Maradjunk is még egy kicsit a múzeumoknál, ugye szóba került már érintőlegesen a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, amely hát több tagintézménnyel jött létre Demeter Szilárd vezetésével, majd múlt év végén őszén történt egy vezetőváltás, a Nemzeti Múzeum főigazgatója Zsigmond Gábor került a központ élére, aki egyébként éppen néhány nappal ezelőtt volt a vendégünk itt ugyanebben a műsorban, és arról beszélt, hát azt jelezte, hogy most az integráció után valamilyen formában jön, vagy jöhet úgymond ennek egy kicsit a visszabontása, vagy egy dezintegrációs folyamat. Hogyan látja ön ezt a folyamatot, egyáltalán a múzeumok helyzetét ebben a közgyűjteményi központban?
Ugye a stratégia alkotásnál és a Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ rendezésénél volt egyfajta centralizáció, ami ahhoz kellett, hogy a szükséges lépések megvalósuljanak, rá lehessen tekinteni mindarra a közgyűjteményi állomásra, 24 milliós közgyűjteményi állományra, ami ott van, mindazokra a folyamatokra, amelyek a múzeumot működtetik, és ez megtörtént, most pedig annak van az ideje és a lehetőség, hogy innentől megfelelő autonómiával természetesen, de odafigyelve magára a teljes
közgyűjteményi központra. Igen, gondolom, hogy az volt talán a működésbeli nehézség, ha én jól emlékszem, hogy nagyon különböző profilú intézmények kerültek egy központba, a múzeumok mellett mondjuk bekerült az OSK is, ami ugyan közgyűjtemény, de hát mégsem bír egy klasszikus múzeumi jelleggel. Szóval, hogy nehéz volt a közös nevezőt talán megtalálni ebben az együttműködésben.
Bár ha mondjuk megnézzük a Nemzeti Múzeumot és az OSK-t, akkor a történelmi gyökerek azért adottak. De ugye történt egy centralizált rátekintés erre a folyamatok hatékonyságának szempontjából, ahol lehetett ez megtörtént, és akkor most itt annak van az ideje, hogy az egyes múzeumok a saját immáron összehangolt stratégiájuknak megfelelően tudjanak előrébb
menni. De a közgyűjteményi központ, mint egység, az megmarad ezek szerint?
Működőképesen megy tovább. De ha megnézzük, ugye az látható, hogy jobbnál jobb kiállítások vannak, egy dinamikusan történő előrelépés, és még az Iparművészeti Múzeum vonatkozásában azt a kérdést feltétlenül azt gondolom megkapom, hogy mi az Iparművészeti Múzeumnak a jövője.
Hát ott meg azt, a jelene egyáltalán, hiszen ugye 2017 jelen, óta igen, zárva van az Iparművészeti Múzeum.
A jelen azt azért
múzeum.
Lehet tudni, hogy most az Iparművészeti Múzeum szerte azokon a kiállító tereken, ahol jelen van, dupla akkora téren van jelen, mint ami az Iparművészeti Múzeumban volt. Uh-huh. És éppen ezért, amikor arról beszéltem, hogy 650 milliárd kulturális fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, az elkövetkezőben 850 milliárd forint az, ami előttünk áll, és ebben pont 168 milliárd forint az, ami az Iparművészeti Múzeum fejlesztését kell, hogy jelentse, mint ahogy...
De ez az épületre vonatkozó igen, rekonstrukció.
Igen, mint ami kell, hogy jelentse azt.
Tehát hogy, akkor ez nem került le napirendről.
Dehogy került. Van egy
igen, csak mostanában nem kevesebb hír érkezett egyáltalán az Iparművészeti Múzeum jövőjéről, meg a rekonstrukcióról és a felújításról.
Tehát ez abban a 850 milliárdos kulturális fejlesztési listában benne van, a legnagyobb tétel. Emellett ugye ott van a közlekedési múzeumnak a fejlesztése, ott van a természettudományi múzeumnak a fejlesztése, ugye éppen
hát a... És egyúttal a költözésük is, mert mind a két múzeum esetében ugye
Debrecen irányába lépünk, és Debrecennél ugye ne felejtsük, hogy a természettudományi múzeum az a debreceni egyetemi tudományos és innovációs Science Parkban kerül megvalósításra, ahol a természettudományi közelség, az egyetemi közelség egy olyan együttműködés jelent, ami fontos számunkra, de ha megnézem, és egy másik múzeumot is idehozok, amely szintén egyetemi közelségbe kerül, az akkor a mezőgazdasági múzeum, igen. Amely mezőgazdasági múzeum pedig Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kampuszára érkezik.
Most a Városligetben van,
és onnan a Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kampuszára érkezik, ahol egy olyan komplex fejlesztés valósul meg. A MATE épületinfrastruktúrája megújul, aula, főépület, szemináriumi termek, és ehhez csatlakozik majd a mezőgazdasági múzeum úgy, hogy mindeközben pedig egy olyan 5 hektáros skanzen is kialakításra kerül, amelyben az őshonos állat, kárpát-medencei őshonos állatfajok, növényfajok mind elérhetőek lesznek. Szóval ez egy komplex fejlesztés Gödöllőn.
Csak a közlekedési múzeum is Debrecenbe tart.
Ez az irány.
Ekörül is ugye voltak polémiák, és van itt még egy, ugye említettük szintén a közgyűjteményi központban kapott helyet az Országos Széchenyi Könyvtár, aminek szintén a költözése napirenden volt, hogy a Budai Várból majd költözik. Erről se nagyon lehetett hallani, hogy a...
Ugye ott abban léptünk előre, hogy ott azért a Pilis Csabai archivális raktárnak igen, az átadására tavaly júliusban került sor, szóval ott is azért volt ebben előrelépés, de amit én a legfontosabbnak tartok a magyar kultúrában, az az, hogy innentől amióta a kultúráért felelek, minden egyes kulturális pályázat kiírás esetében Kárpát-medencei dimenziójú. Tehát a Dériné program esetében most már 64 külhoni városban történt meg olyan színházi esemény, rendezvény, amivel tovább menjünk. A Lázár Ervin program, ami ugye több mint 600 ezer fiataltnak segített a tavalyi évben ahhoz, hogy színházba menjenek. Ez már szintén teljes Kárpát-medencei dimenziójú. Ha tovább megyek a Csóri programban, a tavalyi 1590 pályázat, 30%-a külhoni néptánc együtteseket vagy néphagyományok művelő egyesületeket támogatott. A vallásos könnyűzenei támogatásunk és programunk is már teljes Kárpát-medencei dimenzióban van egy. A tavalyi előadó művészeti támogatások 6 milliárd forintjának és 10%-a a külhoni előadó művészeteket támogatta. Szóval tradicionálisan a néphagyományokra és a nemzeti hagyományokra épül, a keresztény kulturális elvekre épül, és minden mellett Kárpát-medencei dimenziót hoz a magyar kultúra úgy, hogy a kultúrstratégiai intézmények között is említsük meg, hogy egy óriási előrelépésnek tartom, hogy a Kolozsvári Magyar Opera kultúrstratégiai intézmény lett, ugyanúgy, mint hogy a Debreceni Csokonai Színház is kultúrstratégiai intézmény lett, tehát kultusstratégia teljes Kárpát-medencei magyar nemzetet és magyar kultúrát kell, hogy
fölülje. Tulajdonképpen azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan összegezhető, hogy mi az alapvető szempontrendszer a kulturális támogatásoknál, hogy mi az, ami támogatandó és támogatásra érdemes, akár különböző pályázatoknál mik a leírható szempontok, vagy a támogatási elvek, de akkor tulajdonképpen az imént ezt megválaszolta. Azért az adódik talán az a kérdés, hogy ezeknél a támogatásoknál, hogyha meg is vannak ezek a szempontrendszerek és az alapvetések és alapelvek, ki lehet mindig iktatni szubjektív szempontokat, vagy akár politikai vetületet?
Egyrészt ahol lehet, arra törekszünk, hogy hosszú távú megállapodásaink legyenek. Ebben szerintem meghatározó volt a 37 közös működtetési színház esetében.
Ez ugye tavaly tavasszal a színházi támogatásokkal.
Amit előre léptünk. De ugyanez megtörtént a 11 klasszikus nemzeti minősítésű zenekarunkkal is, ahol ezt biztosítottuk, és ugyanezt történik most a kultúrstratégiai intézményeink vonatkozásában is. Tehát ahol lehet, természetesen megfelelő szakmai és a nézők minőségi igényét kielégítő szempontok szerint ebben lépünk előre. Aztán utána vannak olyan pályázati támogatások, amelyek mondjuk a Nemzeti Kulturális Alapban, vagy más programokon keresztül az előbb említett Csóri, Dériné, és sorolhatnám tovább ezeket a programokat, Lázár Ervin program, Petőfi Kulturális Program valósulnak meg. Ennek két szempontrendszer szerint történik. Az egyik, hogy az ilyen típusú támogatásoknál mindig szakmai kollégium van. Olyan szakmai kollégium, amely a beérkező pályázatokat szakmai szempontból tekinti át, és aztán utána történik a döntésjavaslat megfogalmazása a miniszter részére.
Itt szoktak kritikával élni, hogy mondjuk ezeknek a szakmai testületeknek az összetételét néha bizonyos.
De ha megnézzük a szakmai testületek összetételét, akkor abban reprezentatív módon szerepelnek az egyes területek képviselői. És ha tovább megyek ebben, akkor ugye azt lehet mondani, hogy az összes többi program esetében, a Petőfi Kulturális Program esetében is, vagy az előadó művészeti támogatások esetében is egy széles körű merítés van a szakmai szervezetekből, és ezen véleményezés után történik meg a megfelelő döntés meghozatala. De a független színházak kérdésében is, amely időről időre fölvetődik, ott azt tudom mondani, hogy tavaly évben 820 millió forint körüli támogatást biztosítottunk dedikált módon a független színházaknak. Az idejében már 1,2 milliárd forrás az, ami rendelkezésükre.
Igen, én megnéztem ezeket a támogatási listákat, és azért abban az látszik, hogy mondjuk, persze ez is nyilván, hogy szubjektív, de vannak olyan szinte közhasznú feladatot ellátó tantermi színházat hátrányos helyzetű térségekbe eljuttató független társulatok vagy műhelyek, akik nem nagyon kapnak támogatást, vagy nulla forint támogatást kapnak, és hát egyébként is ezek a kis műhelyek azért úgy dolgoznak, hogy hogy a kicsit a homokban hegynek felfelé motorozás példáját idézik, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak, és
ha megnézzük a színházi társulatok számát, a színházi előadásoknak a számát, akkor hát azt mondja, hogy sokszorosa igen, annak, igen. Mint ami az elmúlt években volt. Tehát ebben is a magyar kultúra kiválósága látszik.
Nem kell visszasírni egyébként a TAO rendszert, úgy látja, mert éveken keresztül futott, és hát persze voltak ebbe trükközések, akár visszaélésekig elmenően, de ott azért ugye az volt a képlet, hogy minden színháznak mégiscsak automatikusan járt jegybevétel és nézőszám után a támogatás.
Ugye,
sokan kritizálták azt is, és
igen,
bírálatokkal
illették. Itt ugye abban az irányba mentünk el, hogy a TAO rendszer alakult át úgy, hogy meghatározott programok vannak, amelyeket az előbb is soroltam, és ezzel megy tovább a mindennapi kulturális élet a kultúra különböző területein. De hát most azon dolgozom, vagy azt szeretném még az elkövetkezendő időszakban mindenféleképpen tovább vinni, hogy több tárgyalásban vagyunk, ahol olyan együttműködés alakulhat ki, ahol magánfinanszírozás és állami finanszírozás egy-egy arányban jelenik meg. Tudjuk, hogy egyes alapítványok esetén akár a Magyar Kultúráért Alapítványa, vagy a MOL-Új Európa Alapítvány esetében is jelentős kultúra támogatás valósul meg, de olyan alapokat is szeretnénk létrehozni, amely mondjuk a Nemzeti Kulturális Alap és mondjuk vállalkozók, vagy Nemzeti Bank egy-egy arányú támogatásával.
Ez a klasszikus mecenatúra, az nem annyira meghatározó, még a kulturális támogatások terén, mert én emlékszem arra, hogy sajnos az elődje nem. Csák János többször volt vendégünk ugyanebben a műsorban, és mindig beszélt arról, hogy az államnak kevesebbet kellene költenie, túlzott mértékű az állami szerepvállalása a kulturális finanszírozásban, és nagyobb szerepet kellene kapniuk a piaci forrásoknak.
Mi ösztönzőképpen állunk ehhez hozzá, éppen ezért szeretném ezeket a közös finanszírozási formákat kialakítani.
Ha már a támogatásokról beszélünk, azért talán arról is érdemes szót váltani, hogy vajon a párhuzamosságok mennyire iktathatók ki a kulturális finanszírozásban. Ugye itt vannak a központi támogatások, a minisztériumból érkező támogatások, ott van az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia, az NKA, a Petőfi Kulturális Ügynökség, mindenhonnan érkezhetnek támogatások. Össze lehet ezt hangolni? Lehet ennyi felől, ennyi helyről egységben látni a kulturális ágazatot, hogy ne legyenek párhuzamosságok?
Tekintettel arra, hogy most már egységben látom, innentől tudok arra javaslatot tenni, hogy ezeket hogyan lehetne a jövőben jobban összerendezetté tenni. Tehát egy nagyobb fokú összerendezettség és egy szükséges ezekben a jelen pillanatban, akár párhuzamosan is elérhető forrásokban, és ezeknek az adott művészeti területhez, adott kulturális területhez való rendelése az, ami előremutató tud ebben lenni. És hát ebben például most, hogy előremutatóan nézünk, például ebben olyan programokat is kell tudnunk elindítani, amire azt mondjuk, hogy minden évben egy kőszínházat felújítunk. Ebben például ma Sopronban voltam délelőtt, és ott arról beszéltem a kulturális élet meghatározó vezetőivel Sopronban, hogy milyen jó lenne, hogyha a városokban, minden városban tudnánk egy versenyzongora programot indítani, hogy a 30 ezer fő fölötti települések esetében legyen egy versenyzongora, hogyan tudjuk ezt a zeneiskolákkal együttműködésben megfogalmazni. Tehát megvannak azok a struktúrában, alapvetően azért a struktúrában erőteljesen hiszek, azért az embernek a analitikai és kvantitatív és kvalitatív kémiai gondolkodása a struktúrákat fontosnak tartja, és ez éppen azért fontos, mert ez rendszert tud teremteni, és ez pedig erősíti a hatékonyságot.
És a műsor első részében kulturális témákról beszélgettünk, és most térjünk is át a felsőoktatásra. Annál is inkább, mert most február 12-én beszélgetünk, éppen a felsőoktatási jelentkezések hajrájában, vagy véghajrájában, hiszen február 15-e vasárnap a határidő a jelentkezésekre. Ilyeténképpen természetesen nem tudni a nagyságrendet, és azt sem, hogy melyek lehetnek a legnépszerűbb képzési szakirányok. Minden esetre az elmúlt években rendre 120 ezer fölött volt a felsőoktatásba jelentkezők száma, és a pótfelvételi eljárással együtt általában 100 ezer fölötti létszámban be is jutottak a jelentkezők. Vélhetően hasonló lehet az idei nagyságrend, vagy a számarány is?
Magasabb. Én minden reggel 6 óra 10-kor kapok egy e-mailt az oktatási...
Ez a regisztráció alatt lehet tudni?
Hogy mennyien regisztráltak.
Ugye, hogy a jelentkezések
azt
még
azt
nem
fogom tudni, hogy mennyien zártak le, de a regisztráció alapján azt mondom, hogy 10 ezerrel...
Az előzetes számot
10 ezerrel följebb vagyunk, ma reggel 116 ezeren voltak, akik regisztráltak és elkezdték a jelentkezés, tehát én 130 ezer fölé várom az idei jelentkezőknek a számát. Tavaly 129.730 volt, tehát én azt gondolom, hogy bőven 130 ezer fölött lesz. És hát azért nem gondolom azt, hogy nagy meglepetés lenne abban, hogy mire jelentkeznek a legtöbben. Itt ebben azt gondolom, hogy a gazdaságtudomány mellett a műszaki mérnöki terület meghatározó
tehát
lesz.
Ez a bizonyos MTMI terület.
Aztán utána ott lesz a pedagógus pálya, amely szintén jelentkező. Aztán ott utána érkeznek a humántudományok terület, és ott lesz az orvos egészségtudományi terület. De vonzó a magyar felsőoktatás, sikeres a magyar felsőoktatás, ezért egyre többen jelentkeznek, tehát jól állunk a nemzetközi előtérben is.
Ugye ez az MTMI terület, ez a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai terület, ahova a legtöbben jelentkeztek az előző években is, illetve a legtöbben jutottak be. De ennek kapcsán ön azt mondta korábban, hogy a kormány szeretné, ha 2030-ra már minden második felsőoktatási hallgató ezen az MTMI területen tanulna, vagyis ez van leginkább összhangban a munkaerőpiaci trendekkel, igényekkel, elvárásokkal?
Azt mondhatjuk, hogy igen. Tehát ahhoz, hogy Magyarország, amely most jelen pillanatban a fejlett technológiai gyártás esetében a világ 5. helyén van, ahhoz, hogy ezt tartani tudja, vagy erősíteni tudja, ehhez mind a megújult felsőoktatás, mind a megújult szakképzés óriási támaszt jelent. És ez nekünk azért fontos, mert itt akik diplomát szereznek, vagy hivatás szakmát szereznek, jó helyen tudnak elhelyezkedni, sikeresek lesznek, jó bérük lesz, és ezáltal tudják erősíteni saját életüket, saját családjukat és a magyar gazdaságot. Éppen ezért az elmúlt 4 évben 55%-kal nőtt ezen MTMI területre felvetteknek a száma. Tehát ez azért egy óriási előrelépés, amit sikerült elérnünk, illetőleg én azt is büszkén mondom, hogy most már minden második fiatal vidéki felsőoktatási intézményre nyer felvételt. Éppen ma reggel a Soproni, vagy délelőtt a Soproni Egyetem, voltam a Soproni szakképzőben, és én kérdeztem a Miniszter Fórum után az egyetemen is, és ott is örömmel mondtam azt, hogy hát 4000 fölé emelkedett a Soproni Egyetemre járó diákoknak a száma, és ez egy erőteljes előrelépést jelent.
Mindeközben ugye az MTMI terület mellett erősödött, vagy erősödik a pedagógus képzési terület is. Tavaly, ha jól láttam a számokat, akkor már a 3. helyen szerepelt a képzések rangsorában a népszerűséget tekintve. Mindez azért annak a markáns béremelésnek tudható be, ami most már azért az elmúlt 2-3 évben lezajlott a pedagógus bérek terén?
Szerintem ez egy hármas összetevő, amit itt látunk. Az egyik az, hogy vonzó a pedagógus életpálya. A másik az, hogy megújítottuk a tanárképzés rendszerét, ebben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Debrecen Egyetem, Nyíregyházi Egyetem járt élen, és most egyre több egyetem kapcsolódik be ehhez, aminek a lényeg az 25% gyakorlati tanár, tehát akik az iskolapadból jönnek, minimum 25%-a mi a duális képzés, tehát hogy gyakorlatban legyenek ott a tanárok, és minden mellett pedig a Klebersberg ösztöndíjat is megerősítettük, tehát a 25-50-75 ezer forint helyett azoknak a tanároknak, akik olyan területen vállalnak a végzés követően tanári hivatás szakmát, ami az előbb említett MTMI, tehát fizika, matek, biológia területéről beszélünk, vagy mehetnék ebben tovább, akkor ott ők egy kiemelt ösztöndíjat kapnak már most az egyetemi évek alatt. És hát meg is újítottuk úgy a képzést, hogy például, és akkor itt feleségem példáját hagy mondjam, aki szintén gyógyszerész, ő kémia tanárként is végzett most az elmúlt években, mert hogy ott az arab gyógyszerészi diploma mellett olyan mesterképzést indítottunk, ahol 2 évvel, vagy 1 vagy 2 év alatt tanári diplomát is lehetett szerezni. Ez is azt jelentett, hogy főleg ezeken a matek, fizika, kémia, stb. Fontos területeken megerősítettük.
Tehát akkor tulajdonképpen most mondhatjuk azt, hogy a természettudományos tanárképzés, természettudományos tanárok terén sincs gond, mert néhány évvel ezelőtt arról lehetett olvasni, hallani, hogy a kémia tanárok vagy a fizika tanárok szinte elfogynak az iskolákból.
Most ezzel az új képzési modellel ezt sikerült rendeznünk.
Mik az arányok a felsőoktatásban most nagyjából? Hányan tanulnak államilag támogatottan, és hányan költségtérítéses formában? Hogyan oszlanak meg?
Igen, itt mindig
kapunk. Erről is van mindig egy számháború.
Persze, az Akadémiai Dolgozók Fóruma mindig megpróbál elbizonytalanítani mindenkit. És
nálunk itt az Inforádióban is azt tették szóvá, hogy bizonyos területeken, ők például bölcsész, humán területet és a pedagógus képzés területét említették, hogy ott idén csökkenőben lehetnek az államilag támogatott ösztöndíjas helyek.
Vagy nem értik a felvételi rendszert, vagy direkt nem mondanak igazat. Mindenkinek magára bízom, hogy levonja a következtetéseket, hogy melyik irány van. Mert hogy Magyarországon kiemelkedő arány az, hogy 4 felvetből 3 állami ösztöndíjjal kezdheti a diákok közül a tanulmányt. Ez tavaly évben közel 78 ezer volt. Ne felejtsük, hogy átlagosan az azt jelenti, hogy 2 millió forint átlagosan egy tanév, tehát nagyjából 155 milliárd forint körüli összeg az, amit az állam ilyenkor a képzésbe az adott egyetemisták esetében beletesz. A tavalyi évben 87 ezer volt az a kapacitás, amit biztosítottunk. Az idei évben 92 ezer az a kapacitás, állami ösztöndíjas kapacitás, amit biztosítunk, tehát 5 ezerrel több, mint a tavalyi évben. Azóta a bölcsésztudomány, humántudományi területen sehol nem léptünk vissza a kapacitásokkal. A gazdaságtudomány területen emeltünk 2000 főt a kapacitásokkal, és ennek az egésznek a véglegesítése tulajdonképpen majd akkor tud megtörténni, hogyha látjuk, hogy az egyes képzési területekre hányan jelentkeztek, és erre vonatkozóan milyen javaslatot tesznek majd az egyetemek. Tehát először a február 15-e évfélt, szeretném hangsúlyozni, azt ugorjuk meg, aztán utána jön az érettségi, jönnek a felvételi, és aztán utána július 21-et
Július 21-et
jelöltük meg, júli 21-et, hogy akkor legyen az úgynevezett pontott parti, amikor a pontszámok kiderülnek, tehát ez júliusban lesz már kézzelfogható, de az elméleti kapacitás számot is az előző évhez képest 87 ezerről 92 ezerre növeltük. Szóval előrelépés van.
Felsőoktatáshoz kapcsolódóan azért említsük meg a szakképzést is, hiszen van párhuzamosság a szakképzésből, egyre inkább nyílnak utak a felsőoktatásba, sőt a technikumok révén ez még hangsúlyosabb lett. Szokták is úgy emlegetni a technikumokat, hogy ez már a mérnökképzés előszobájának tekinthető. Ráadásul a szakképzésben tett szakmai vizsga többletpontot is jelent a felsőoktatásban. Egyértelműen az a kormányzati cél, hogy ez egy átjárható rendszer legyen?
Igen, de mihez átjárható? Van egy munkaerőpiaci igénye a magyar gazdaságnak. Ezért jó, hogy a szakképzés és a felsőoktatás és a felnőtt képzés egybe van hangolva. És ezen munkaerőpiaci elvárások irányába tudunk mi optimálisan allokálni. Szakképzésnek van egy 3 éves lába, ahol az alapszakmákat oktatjuk kiváló szinten. Van egy 5 éves technikusi lába, ahol ugye szakma és érettségi is biztosítható, és itt mi olyan együttműködéseket ösztönöztünk az egyetemek és a szakképző intézmények között az okleveles technikusok esetében, amely jobb, szabadabb átjárhatóságot biztosít az egyetemekre. Ennek eredményeképpen tavaly már több mint 20 ezeren, 23 ezeren nyertek felvételt a szakképzésből az egyetemekre, de most idén az okleveles technikusok esetében ennek még nagyobb arányára számítunk fel, jellemzően az előbb már sokszor említett MTMI területeken. De most egy extra-extra dolgot is elindított a Budapesti Műszaki Egyetem, a Szegedi, a Váci és a Budapesti Szakképzési Centrum, amit én 3-1-ben képzésnek neveztem el, bár mondjuk a kávét azt feketén szoktam inni, de mégis 3-1-ben képzésnek, aminek az a lényege, hogy 7 év alatt a fiatal egyszerre érettségizik, egyszerre kap egy szakmát és egy diplomát. Az azt jelenti, hogy 60 kreditet, azaz egy évet a technikumi képzésből az egyetembe számít, mert egy közös egyeztetett tanrend van. És ez azt jelenti, hogy innentől ezeken a területeken, a műszaki területeken még intenzívebb képzés lesz, ráadásul duális képzés van a szakképzésben is, és az úgynevezett BME-s képzésben is, ez a duális képzés jelen van, azaz szakmai gyakorlatmi több anyagi lehetőség is jut
ez
a duális képzés alapján.
A Műegyetemmel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel indul ez a program, de vannak esetleg további tervek, hogy más egyetemek is bekapcsolódhatnak ebbe?
Én szeretném, hogyha, mert én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos. Miért? Egy. A megújult magyar felsőoktatásnál az egyetemek a nemzetközi rangsorokban élen vannak. 12 egyetem legjobb 5%, és tudom mondani a további jó eredményeket. Viszont a duális képzésben azaz, hogy gyakorlatibb képzés legyen, el vannak maradva. Ebben a szakképzés jobb. Most azt szeretnénk hogy 10-ből 5 minden második egyetemista duális képzésben legyen, ez duális munkabért is jelent, ez az anyagi elismerést is erősíti. A szakképzésben büszkék lehetünk, Európa harmadik legjobb szakképzése a magyar. Munkaerőpiaci megfelelésen a fejlett világ harmadik legjobb szakképzése a magyar. Itt jó a duális képzés irány, minden második fiatal duális képzésben van, gyakorlati képzésben van az utolsó években, ezt azért tovább szeretnénk 10-ből 9-re emelni, és ezeknek az összeépítéséből, ahogy az előbbiekben is mondtunk, egy kiváló lehetőséget adunk. Aki szakmát szeretne, a szakmát megkapja, aki érettségit is szeretne tovább menni, aki érettségit, szakmát is szeretne, és utána tovább menni a diplom irányába, ezt is biztosítani tudjuk. Annyira, hogy például Győrött is van olyan egyetemi képzés, aminél a szakképzésbe visszamennek a diákok, akik nem a szakképzésbe jöttek, úgy mondhatnám, hogy összeolajozzák a kezüket, azért egy kicsit ez bonyolultam, hogy azt a gyakorlati készséget, képességet megkapják, ami szükséges.
Gondolom, hogy Győrt említette, ott azért adott a gyakorlati vetület, hiszen az Audi, a Győrben az Audi, az azért nagyon szorosan együttműködik, és szoros kapcsolatban van az egyetemmel.
Egy, és a Rába is ezt az együttműködést mind az egyetemmel, mind a szakképzéssel egyre erőteljesebbé teszi.
Felsőoktatásban a hallgatói lemorzsolódás mekkora gondot jelent? A jelek szerint ugyanis gondot jelenthet, hiszen a kormány elindított éppen talán valamikor évelején egy hallgatói lemorzsolódást csökkenteni hivatott programot.
A megújult felsőoktatás esetében olyan 25%-os lemorzsolódásról indultunk. Magam is egyetemi oktató vagyok, egyetemi
az
professzor.
Az azért, nem a 25 nagy, százalék. Nagy.
Tehát amikor én azt láttam a saját magam oktatott óráin, hogy gond van a lemorzsolódással, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy akkor változtatnom kell azon, ahogy oktatok. Hogy erre figyeljünk. És lejöttünk most oda, hogy 17-18%-nál van. A megújult felsőoktatásban teljesítmény szempontok vannak erre vonatkozóan is, hogy hogyan figyeljenek akár a felsőbb évesek, akár a fiatal oktatók, akár a képzési struktúra a lemorzsolódásra. És most egy olyan programot indítottunk, az első évesek az előbb említett műszaki természettudomány irányából, a szakképzésből érkezők irányából, hogy ez egy lemorzsolódás csökkentő program, legyen olyan 10-15% között az ideális.
Ez tulajdonképpen egy ilyen mentorprogram, vagy egy ilyen mentorálás?
Egészen
lenne?
Pontosan ez egy mentorálási program.
A modellváltott egyetemek hallgatói továbbra is ki vannak zárva az Erasmus program ösztöndíjas lehetőségeiből. Erről az elmúlt években többször és sokszor beszélgettünk itt ebben a műsorban is. Vannak még ezügyben egyáltalán tárgyalások, vagy egyeztetések, vagy most már az van, hogy döntsön a bíróság, hiszen a kormány és több magyarországi egyetem is pert indított ezzel kapcsolatosan az Unió bíróságán?
Yeah. Egyrészt ez nincs joga az Uniónak, mert ez nemzeti hatáskör. Másrészt pedig ezt minden előzetes hatásvizsgálat nélkül tette. Harmadrészt a magyar kormány és az országgyűlés a szükséges módosításokat elfogadta. Összeférhetetlenség, 2x6 éves kuratóriumi idő és más egyéb szempontokra, ott az elfogadott törvény. Ha az Erasmust visszaadják jogos jusként a magyar diákoknak, akkor az a törvény hatályba lép. Az Európai Bizottság oldalán pattog a labda. De azt nem fogja elfogadni a magyar kormány, ami a másik három feltétel volt, hogy az egyetemi rektorok kapcsán meghatározzanak nemzetközi összeférhetetlenség. Egy egyetemi szenátus által megválasztott rektornak. Vagy hogy a kuratóriumból lévő rektorokat, meg egyetemi magyar professzorokat zárjuk ki. meg hogy nemzetközi szervezetek kezdjenek el jelölni a Magyar Fenntartó Alapítványok kuratóriumi tagjaiba. Ezt írta le definitíven az Európai Bizottság. Ezt is persze sunyi módon tette, mert a tárgyalások első szakaszában erről nem volt szó. A jogszabálymódosításokat egyeztettük, miután az országgyűlés elfogadta a jogszabályokat. Utána jöttek ezekkel az új feltételekkel. Tehát ezekre, ezek piros lámpa, ezekben nem lépünk. Az elfogadott jogszabály ott van, amennyiben az Erasmus biztosított a magyar diákoknak, az elfogadott jogszabály életbe lép. De hat egyetem perli az Európai Bizottságot. Két év után, két és fél év után, tavaly ősszel szeptemberben volt a per, ahol az Európai Bíróság bírái, mind a nyolc bíró azokat az alapkérdéseket tették fel az Európai Bizottságnak. Előzetes hatásvizsgálat volt. Melyek voltak azok a problémák, amik miatt beléptek? Volt-e konkrét ügy? És sorolhatnám ezeket a kérdéseket. Erre az Európai Bizottság részéről és az Európai Parlament részéről, akik szintén beszálltak a perbe a magyar egyetemekkel szemben, nem volt semmilyen válasz. És aki az Erasmus kérdésben vitatkozik, és aki az Erasmus kérdésben az Európai Bizottság oldalán áll, nem a magyar kormánnyal áll szembe, az a magyar egyetemi közösségekkel áll szembe.
Hogyan látja egyébként április 12-e a közelgő választások után, mondjuk a választások kimenetelétől függetlenül lehet ebben változás, vagy akár nem is ettől függetlenül, hanem éppen ennek függvényében lehet változás?
Két szenárió van. Vagy egy olyan megoldás van, amit ha megnézzük. Mit mond a Tisza párt ennek kapcsán? Hogy ők megegyeztek az Erasmusról, hogy visszajön. Tehát elfogadták azokat a szabályokat, amit az Európai Bizottság mond, lemondanak a szuverenitásról, ismerjük, csak egy kis szuverenitás. Rektorválasztás kapcsán, kuratóriumi tagok kizárása kapcsán, nemzetközi szervezetek megoldása kapcsán. Ezt a szenáriót nem szeretnénk. Ez a magyar egyetemi rendszernek a romba döntése. Annak az egyetemi rendszernek, amiben előre léptünk. Amiben megőrizve nemzeti szuverenitásokat hagyunk, ha haladunk előre. Mi kiállunk a magyar egyetemekért. Mi kiállunk a magyar egyetemi közösségekért. És innentől az Európai Bizottságnak április 13-án be kell látnia, hogy a magyar szuverenitásért kiálló magyar kormány, amely a magyar egyetemek és egyetemisták érdekeit képviseli, vagy elengedi a bíróság ítéletét, mert ennyit nem szokott várni a bíróság az ítéletre. Föl kell tenni a kérdést, vajon miért vál a bíróság az ítélettel? Mindenkinek hagyom ezt a gondolatot levonni. A másik kérdés, a másik pedig az, hogy akkor innentől az a jogszabályváltozás, mivel az Erasmus-t megkapjuk, hatályba lép. Szóval így lehet a magyar szuverenitást megőrizve az egyetemi érdekeket képviselni.
Hát akkor április 12-e után sok minden el fog dőlni, de talán az Erasmus ügyében is lesz valami. De
egy út van, egy biztos választás van ebben a kérdésben is.
Lassan letelik az időnk, de még szeretném, hogyha egy témáról beszélgetnénk, hiszen a mostani hét, amikor beszélgetünk, éppen a házasság hete, számos program és esemény kapcsolódik ehhez. Fontos ráirányítani a figyelmet a házasságra? Érdemes erre egy egész heti programsorozatot szervezni?
Szerintem 52 heti programsorozatot kell erre szervezni, mert természetesen...
Hát akik házasságban élnek, azok nagyjából 52 hetet programoznak ezen a téren.
És a magyar nemzet a legcsaládbarátabb nemzet. A magyar nemzet a legcsaládbarátabb nemzet, ezt tartjuk a legfontosabbnak, és a magyar kormánynak is a legfontosabbak a magyar családok, és a régebb óta fiatalok. Minden intézkedéssel ezt támogatja. És ennek meghatározója a házasság és a házasságkötés. Ezért örvendetes az, hogy 35.500-ról honnan indultunk, volt ez magasabb is, de most 46.600, közel 47.000 a házasságkötések száma. Tehát egy 31%-os emelkedés.
Igen, azt néztem, hogy az elmúlt évben is nőtt a házasságok száma, és csökkent a vállások száma.
Utolsó negyed évben 13,4%-kal nőtt a házasságkötések száma, ami azt jelenti, és ezt már látjuk a várandósok adataiból, hogy egyre több gyermekszületés is várható, azaz trend forduló van ebben a kérdésben. De ha összességében...
De ebből milyen számadatokból lehet erre következtetni? Mert most, hogyha megnézzük a születésszámokat, akkor 2025-ben 72.000 gyerek jött világra. Igen. Ez 7,1%-kal kevesebb, mint az előző évben 2024-ben, pedig már 2024 sem volt születésszámban nagyon erős év. Miből lehet következtetni? emlékeztetni a trendfordulóra?
Először válaszolok a trendfordulóra, aztán pedig a 72 ezer született kérdésére, hogy válaszoljak. A trendfordulót abból lehet látni, hogy több a házasságkötések száma az utolsó negyed évben, és azt látjuk, hogy a várandósok száma is egyre több.
Ebből és házasságokban születnek inkább a gyerekek.
Most már, tehát 2010-ben 10-ből 5 gyermek született házasságban, most 10-ből 8 gyermek születik házasságban. Tehát, hogy ez egymás segítő folyamat. Úgyhogy ebből látható a trendfordul, ami kialakult. 72 ezeres születésszám. Ugye egyrészt azt kell látnunk, hogy bő 30 évvel ezelőtt volt a bokros csomag, 29,6 év az édesanyáknak az első gyermekvállalás átlagos ideje. Most 344 ezerrel kevesebb szülőképes korú nő van, mint volt. Kevesebb szülőképes korú nő sajnos kevesebb gyermeket tud szülni. Uh-huh. Egy. Kettő. 7%-os visszaesésről beszélt. Ha megnézzük a visegrádi 4 és balti államokat, amelyek leginkább a háború által és a háborús veszély által kitettek, ott 9%-ot meghaladta az elmúlt évben a visszaesés. Ha több évre megyünk vissza, 25-30%-os visszaesés van. Visszaesés volt Magyarországon is, kisebb visszaesés volt. És egy harmadik szempont a termékenységi arányszámna, ott 1,31-es termékenységi arányszám volt a tavalyi év. Ott pedig azt kell látni, hogy Magyarország...
Előző évben 1,38 vagy 39 volt.
Ott azt kell látni, hogy az Európai Unióban most már több mint minden negyedik születés-migrációs háttérrel történik. Magyarországon ilyen nincs. Ha összehasonlítjuk azt a születési arányszámot, amely így szokták mondani, az őshonos anyákra vonatkozó születési arányszám, akkor ott az Európai Uniós átlag fölött van a magyar születés termékenységi arányszám. Tehát ezt mondhatjuk, hogy a kevesebb szülőképes korú nő esetében, a háborús helyzet esetében, illetőleg az, hogy itt a születésszám nem migrációs születésekhez kapcsolódik, van ez a helyzet, és trendforduló van a házasságkötések számának emelkedésében és a várandósok számának.
Bízunk ebbe a trendfordulóban, mert azért egy elég szomorú kép az, hogy én azt láttam most az adatok alapján, hogy tavaly év végére 9,5 millió alá csökkent Magyarország népessége. Állítok, 1952 óta nem volt ilyen alacsony ez a szám, de hát ahogy mondja, jöhet egy trendforduló, és akkor bízunk
nem
ebbe,
hogy... jöhet egy trendforduló, hanem jön a trendforduló. Tehát én, aki azért tényeken megalapozott adatokon dolgozom nap, mint nap, azt gondolom, hogy azt látom és azt tudom, hogy ez a trendforduló érkezik, mert hogy mi egy családbarát nemzet vagyunk, és az elmúlt időszakban elindított családtámogatások, hogy január 1-től 500 000 édesanyja SZIA-mentes, hogy 1 millió család esetében dubláztuk meg a családi adókedvezményt, hogy az elmúlt időszakban minden második gyermekes család új otthonhoz jutott, hogy az otthonstart programmal a fiatalok esetében is léptünk egyet előre, ahol amúgy nem kötelem a házasság a program, az otthonstart fölvételéhez, de az a 22 ezer fiatal, aki ezt fölvette, 34 éves átlag életkorral, szintén az otthon, a stabilitás és a biztonság irányába lép, és így innentől mi valljuk és tesszük azt, hogy minden ügyünket a magyar családok, a magyar fiatalok, és hát most éppen érkezik a 13. 14. havi nyugdíj, a magyar régebb óta fiatalok ügyéért tesszük.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.